Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Érdemes még aranyba fektetni?
Kockázatos az aranybefektetés? Haza is vihetem az aranyrudakat?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Szűcs Benedek, az iPrivate Banking befektetési igazgatója. Én Szüllősi Lili vagyok.
Én pedig Sztolcsó Viván.
Ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Kedves Benedek, köszöntünk a stúdiónkban, és természetesen köszöntjük a hallgatóinkat is. Én kicsit azon gondolkozom, hogy gyerekkoromban nagyon tetszett az, amikor a Donát Kacsás filmekben egyszer csak így beugrottak abba jó nagy kádba, és tele volt arannyal. Az aranybefektetés az ehhez hasonló, vagy egy kicsit máshogy képzeljük el?
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Több szempontból sántít ez a felvetés, ez a Donát Kacsás példa, már csak fizikai szempontból is, hogyha beugranánk egy arannyal telt kádba, akkor ott csúnya balesetünk lenne, nem pedig elmerülnénk benne. De valóban az emberek fejében sokszor van egy ilyen fajta kép az arany mellett, és egyébként azt gondolom, hogy egy fontos része kell, hogy legyen egy portfólióban.
És akkor, ha már így itt tartunk, hogy beleugrok a kádba, amiben arany van, amikor egy aranybefektetést kötök, akkor igazából meg is kapom az aranyrudat, vagy az valahol egy központi bankban van, és én ahhoz nem nyúlok?
Több lehetőség van az aranyvásárlásra. Létezik ez a fizikai formában megvett aranyrúd, aranytallér, vagy egy érme formájában is bocsátanak ki fizikai aranyat. Ezt meg lehet vásárolni különböző arannyal foglalkozó pénzintézeteknél. Ez egyik leghangoztatottabb lehetőség, vagy legelismertebb, vagy talán a legközkedveltebb módja az aranybefektetésnek, az úgynevezett aranyszámlának a nyitása és ezen való vétele. Ugye itt az történik, hogy fizikai formában megvételre kerül egy arany tömb az adott pénzintézetnél, és mi ebből a fizikai aranyból kapunk egy részesedést, kapunk egy papírdarabot róla, akár digitálisan is, hogy nekünk van arany ennél a pénzintézetnél. Hogyha ez kellő mennyiségre, gramra felnő ez a mennyiség, akkor ezt haza is vihetjük, ezeket a fizikai aranykészleteket. A másik módja az aranyvásárlásnak, ami talán egy kicsit szofisztikáltabb módja, és gondolom erről majd beszélünk a későbbiekben is, hogy milyen előnyei vannak, ez, hogy értékpapírszámlán is tudunk már aranyat venni elég régóta, ezt úgynevezett ETF formájában tudjuk megtenni. Az ETF az a angol Exchange Traded Fundnak a rövidítése, ugye ez a tőzsdén kereskedett alapnak a jelentése. Ugye ez nagyon hasonló egyébként, mint amit egy aranyszámlán is történik, csak jóval nagyobb volumenben történik a vásárlás. Itt ugye egy pénzintézet megveszi fizikailag, általában fizikailag megveszi az aranyat, és mi ebből részesülünk egy ilyen ETF formájában.
Azért is érdekes, hogy itt a mesékkel kezdted a dolgot, mert ugye kezdetben, amikor az ember először találkozik gyerekként bármiféle befektetés vagy ilyen érték megőrzés gondolatával, akkor tényleg az arany van benne így a fejekben, de aztán amikor fölnövünk, akkor azt gondolnánk, hogy hát ez valami ilyen régi 19. századból megmaradt dolog, majd amikor egy kicsit elkezdünk foglalkozni a befektetésekkel, akkor rájövünk arra, hogy mégsem. Na de akkor nézzük most azt, hogy tényleg ki az, akinek most igazából jó befektetés az arany, tehát hogy ki az, akinek te konkrétan azt ajánlanád, hogy a pénzét ebbe tegye bele, és ki az, akinek azt mondanád, hogy inkább valami más befektetési módot keressem.
Az első és legfontosabb válasz minden ilyen vagy hasonló kérdésre az a diverzifikáció, tehát nem szabad úgy gondolkodni, hogyha ha éppen azt gondoljuk, hogy jó az arany lehetőség a következő időszakban, hogy minden pénzünket ebbe tesszük be, vagy a pénzünk nagy részét ebbe tesszük be. Elég régóta hallani azt a bölcs mondást, vagy közkedvelt mondást, hogy úgy érdemes egy portfóliót összeállítani, hogy egy harmad arany, egy harmad részvény és egy harmad ingatlan, ugye ezt mondják egy ilyen ökölszabálynak. Én azt gondolom, hogy ez már egy kicsit idejét múlt, és ez valahogy onnan indul ez a következtetés, hogyha megvizsgáljuk mondjuk az elmúlt 100 évben, hogy az arany piaca, illetve azok a cégek részvényei, amik aranyjal foglalkoznak, bányászattal, felhasználással, hogyha ezt a kettőt egybe tesszük, akkor ez a teljes befektetési piacnak körülbelül az egyharmadát tette ki az elmúlt 100 évben. Ingadozott egy kicsit 20%-30% környékén, de nagyjából ilyen harmada, negyede volt, és valahogy innen jött is az ajánlás, hogy körülbelül az egyharmadát érdemes aranyba tenni. Ez az utóbbi néhány évben, vagy néhány évtizedben, ez drasztikusan lecsökkent, ez az arányszám. Jó az elszólás, hogy arany vagy arányszám. Tehát azt kell látni, hogy minden, ami arany és ahhoz kapcsolt cégek részvényei, az most a teljes befektetési körnek körülbelül az 1%-át teszik ki. Tehát egy ilyen nagyon elcsökevényesedett ez a kitettség. Ha megnézzük a jegybankoknak a tartalékait, akkor ott is azt láthatjuk, hogy a régi ilyen 30-40, akár 50%-os arany arányból már a lecsökkentünk 10% környékére. Tehát én azt gondolom, hogy valahol itt van a helyes arány, tehát egy jól diversifikált portfólióban körülbelül 10%-ot, inkább egy kicsit kevesebbet javasolnék aranytartásra, illetve még egy visszautalva csak, hogy mi az, amire akinek nem ajánlanám, hogyha rövid távra kell befektetnünk, és rövid távú céljaink vannak, akár egy jövőbeli ingatlanvásárlás, akár valami nagyobb kiadása a közeljövőben, akkor semmiképp nem az aranya a jó választás erre, hiszen azért láthatjuk, hogy óriási ingadozásokat tud produkálni az árfolyama. Jelenleg éppen óriási pluszban van az elmúlt évben, de ez bármikor megfordulhat.
Igen, jó is, hogy mondod ezeket az ingadozás dolgokat, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan részlet, amiről itt fontos beszélnünk. Amit valószínűleg tényleg sokakat érdekel, az, hogy ez az egész mennyivel biztonságosabb, vagy mennyivel kockázatosabb más befektetésekhez képest. Tehát, hogy gondolom, hogy benne van a fejekben egy olyan hit, hogy az arany az nagyon értékálló, nagyon fix, miközben látjuk, hogy valójában ennek az árfolyama is nagyokat tud ugrándozni. Legalábbis a hírekbe így kerül be. Nyilván akkor kerül be a hírekbe, amikor valami nagy dolog történik. De így más befektetésekhez képest, milyennek látod az egész biztonságát, kockázatait, értékállóságát?
Hát ha egy szakszót kéne használni, akkor azt mondanám, hogy negatívan korrelál minden máshoz. Hogyha ezt most magyarra fordítom, ez azt jelenti, hogy általában ellentétesen mozog a piac egészéhez képest. Tehát mondjuk egy részvénypiachoz képest ez a tankönyvi megfogalmazása, hogy ellentétesen korrelál, tehát hogy ellentétesen mozog. Ugye miért érdekes ez? Hogyha minden rendben a piacokon, az egész világban optimizmus tombol, és az emberek keresik a lehetőségeket a befektetéshez, akkor általában az aranyat azt elfelejtik, és nem úgy gondolnak az aranyra, mint egy olyan eszköz, amibe azonnal be kell fektetni. Ilyenkor keresi a helyét a pénz, és akár kockázatosabb részvénypiacokat is megtalál, és az arany általában ezekben az időszakokban nem teljesít túl jól. Mi van azonban, hogyha valami negatív forgatókönyv történik a globális piacokon? Itt lehet gondolni akár egy háborúra, akár még régen a pandémiára, vagy bármilyen ilyen lokális konfliktus történik. Ugye ilyenkor nagyon jól megfigyelhető, hogy az arany, mint egy, fogalmazzuk úgy, hogy menedék, menekülnek a befektetők, és ilyenkor történik egy ilyen látványos, általában történik egy látványos átsúlyozás. Természetesen van arra is példa, hogy mind a kettő emelkedik ugyanabban a periódusban, vagy mind a kettő csökken, de általánosságban ez a megfigyelhető. Ugye miért fontos ez egy portfólióban? Hiszen hogyha a részvénypiacok nem teljesítenek jól, akkor általában az arany azt tudja ellensúlyozni a negatív forgatókönyvet, és egyfajta kiszámíthatóbb hozamot tud biztosítani a portfóliónak.
És igazából, ha jól értem, rövid távra nem érdemes venni, sokszor benne van, hogy nagyon ingadozik, akkor igazából mi is az előnye az aranybefektetésnek?
Az előnye azt talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy az inflációtól való védelem a kulcsfontosságú az aranynál, amit meg kell említeni. Ugye, amit láthatunk, szinte bármelyik fejlett jegybankot, hogyha megnézzünk a világban, akkor az inflációs célja az nagyjából 2-3% környékén van. Ugye ez azért lehet ennél több is, néha ennél kicsit kevesebb, ugye most azt látjuk, hogy ez kicsit több a jelen helyzetben. Ugye mit jelent ez hosszú távon? Ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 25 év távlatában minden, ami reál eszközben volt tartva, annak az értéke az megduplázódik, hiszen ugye az infláció annyira felemészti az adott pénz, adott devizának az értékét. Ugye, hogyha aranyban tartjuk a pénzünknek egy részét, vagy bármilyen más reál eszközbe, akkor már ezt hozzá lehet számolni, hogy nagyjából ez 20-25 évente csak emiatt, tehát semmi más nem történik ekkor a világban, akkor annak durván megduplázódik az értéke. És azt gondolom, hogy ez az, ami kulcs, illetve az, hogy ez az ellenmozgás a piaccal, tehát hogy kevés ilyen eszköz van, ami ellentétesen mozog a részvénypiacokkal. Ez a kettő, amit fel tudnék hozni okot, hogy ezért érdemes tartani aranyat.
Valljuk meg az őszintét, általában nem látjuk előre, főleg a pandémiát, de még a háborút sem mindig tudjuk, hogy mikor fog pontosan kirobbanni, még hogyha ismerjük is a konfliktusokat, és hogy milyen kockázat van. Honnan ismerem fel, hogy most kell befektetnem egy aranyszámlába?
Aki tudja, szóljon nekünk. ügyelet@hvg.hu.
Igen, abszolút ez a vicces válasz rá, és azt gondolom, hogy ez senki nem tudja előre, nincs senkinél egy jósgömb, hogy ez megmondható legyen. Itt talán az időbeli diverzifikálás, ami egy fontos tanács lehet, hogyha szabad így fogalmazni. Tehát, hogyha rendelkezésünkre áll X forint, vagy netalántán havi összeggel akarunk számolni, és mondjuk minden hónapban most mondjuk 50 ezer forintot be akarunk fektetni úgy általánosságba, akkor ne azt próbáljuk megcsinálni, hogy gyűjtögetjük ezeket az 50 ezer forintokat, és amikor úgy látjuk, hogy na, akkor most kell menni, akkor belevásárolunk, hanem ezt időben próbáljuk meg elnyújtani, és akár havi összegekből ezt meg lehet vásárolni. Hasonlóan, hogyha meglévő nagyobb portfóliónk van, akkor sem feltétlenül az a megoldás, főleg ugye ezeken a mostani szinteken nehéz erről beszélni, hiszen ugye történelmi maximum közelében van az arany jelenleg, ugye 3000 dollár környékén van egy uncia. Azt gondolom, hogy itt is az a jó megoldás, hogy ezt időben többször tesszük meg, és időben is diverzifikálunk.
Beszéljünk egy kicsit a dolognak a gyakorlati tudnivalóiról, ugye itt korábban említetted már az aranyszámlát. Tegyük fel, hogy akkor én eldöntöttem, hogy szeretném a megtakarított pénzem egy részét aranyba fektetni, kitaláltam azt is, hogy mennyit. Oké, mi a teendő milyenkor? Tehát, hogy nyilván nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy akkor kibuszozok a nagykörösi úti nagybani piacra, és egy félreeső zugban egy jó arcú embertől megveszek valamit, amire ő azt mondja, hogy arany. Tehát hogy néznek ki ilyenkor a gyakorlatban a dolgok, illetve mi van akkor, hogyha én ezt el akarom adni utána?
Igen, hogyha aranyszámlán gondolkodunk, és aranyszámlán szeretnénk aranyat venni, akkor nyilván vizsgáljuk meg a mögötte lévő céget, hogy ki az, és hány éve van piacon, milyen garanciákat vállal, hol őrzi az aranyat, és hogyha számunkra megfelel az ott leírtak, és megbizonyosodtunk arról, hogy a cég rendben van, akkor történhet meg a vásárlás. Ugye azt azért fontos elmondani, hogy az aranyszámlás, aranyvásárláskor ez az úgynevezett spread, tehát a vételi és eladási ár közötti különbség, az viszonylag nagy. Ez legtöbb esetben ilyen 2-3-4%, de több olyan céget is láttam már, ahol ez ilyen 10% környékén van. Tehát magyar ez azt jelenti, hogy ha megvesszük az aranyat, emelkedik 10%-ot az árfolyam, a piaci árfolyam, és én azt eladom, akkor vagyok nullában. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy mekkora ez az árfolyam különbség a vételi és az eladási ár között, mert ez drasztikusan rontatja. Nyilván rövid távon, tehát ez mondjuk egy több évtizedes távlatban viszonylag keveset jelent, hogy most hány százalék a visszaváltási költség, de hogyha kicsit rövidebb távon gondolkodunk, akkor ez egy nagyon fontos mutatószám. A másik lehetőség, ugye, amiről már egy pár gondolatot beszéltem, ugye ez az ETF formájában lévő vásárlás. Ilyenkor az adott bankunkhoz, ahol van számlánk, itt tudunk ilyen ETF-et vásárolni. Ehhez csak annyi szükség van, hogy kell nyitni egy értékpapírszámlát, és az értékpapírszámlára megvehetjük ezeket a fizikai arannyal fedezett ETF-eket. És az óriási, kettő nagyon nagy előnye van, én azt gondolom, az ETF vásárlásnak. Az egyik az, hogy ez a vétel és eladási spread, tehát a vételi és eladási ár különbsége, ez töredéke, mint egy aranyszámlának a vételi és eladási költsége, de ami talán még nagyobb előny, az pedig az, hogy ezeket rátehetjük TBS számlára, ugye ez a tartós befektetési számla, ez azt jelenti, hogy ha 5 évig rajta marad a pénz ezen a számlán, akkor ugye adómentessé válik a jövedelem az arany után. Ez a világban szinte teljesen egyedülálló, hogy úgy érhetünk el arany árfolyam növekedést, hogy 0% adót kell utána fizetni.
Említetted azt, hogy hol tartják az aranyat, és ezt, hogy fontos megvizsgálni. Hol tartják az aranyat?
Általában itt is Svájc a kiinduló pont, illetve Svájc az egyik legnagyobb őrző. de Amerikában is egyre több helyen lehet látni ilyen arany megőrző létesítményeket. Nyilván a jegybankoknál vannak a legnagyobb készletek, csak egy érdekesség egyébként, hogyha most beolvasztanánk a világ történelem során kibányászott összes aranyat, és egy kocka vagy egy ilyen téglatest formába öntenénk őket, akkor az nagyságrendileg akkora lenne, mint egy 10 emeletes panel mérete. Tehát ugye ez most körülbelül ilyen 210 000 tonnára tehető a világ aranykészlete, ami durván ilyen 1500-2000 tonnával nő egy év alatt, főleg bányászatból, illetve csak bányászatból, viszont a felhasználásban ugye az újrafelhasználás is egyre nagyobb tételt tesz ki, tehát kb. Az egynegyede az újrafelhasználásból jön. Szerintem ezt így érdekes egy kicsit kontextusba tenni, hogy ez mekkora. Egyébként a Donátkacsának is, ha megnézzük, akkor neki is egy hasonló mérete lehetett, tehát hogy majdnem a világ összes aranykészletén akkor ő azon ült.
Közben itt puskáztam, már kiszámolták, hogy kb. 73,5 milliárd dollár volt a Dagobert bácsi vagyona ebben a mesében, hogyha 5 méter per másodperc tempóval síel lefelé egy 35 fokos dőlésszögű aranyhegyen. Illetve ami még itt tényleg érdekességképp eszembe jutott közben, az az, hogy milyen látványos volt ugye a méreteket tekintve, amikor a Magyar Nemzeti Bank először itt néhány évvel ezelőtt belevágott abba a programjába, hogy növelni a magyar aranytartalékot, és ezt be is mutatták egy, hát nem sajtótájékoztató, de képeket kiadtak róla, és rendkívül marcon a gépfegyveres őrök vigyáztak akkora tömbre, ami nekik úgy hát nagyjából a térdükig sem ért. Tehát hogy itt tényleg fizikailag elég kicsi dolgok van szó, aminek hatalmas az értéke. Egy pillanatra még térjünk vissza az adózás kérdésére, mert itt említetted már ezt röviden. Mit kell tudni a adóügyekről annak, aki aranyba fektetne be?
Aki fizikai aranyat vásárol és otthon tartja, vagy akár egy szolgáltatónál megőrzésre tartja, azt az ingóságként kezeli a NAV, tehát mint ingóság után kell adózni, ugye ami 15%-ot jelent. Nyilván itt van egy pár ilyen kedvezmény mértékben, tehát hogyha a 600 000 forint alatt marad egy évben itt az eladás, akkor utána nem kell, de összességében ezzel lehet számolni, hogy 15% a fizetendő adó, nyilván a különbség után, tehát hogy ezt mondjuk ugye annyiban nehézkes, hogy ezt valahogy igazolni kell, hogy mi volt a bekerülési érték valami régi számlával vagy kivonattal, és az eladási ár különbsége a 15%. És ezért is mondtam azt, hogy az ETF formájában való vásárlást javaslom, és egyébként ez nem csak az aranyra igaz, hanem bármilyen más értékpapírra, ami létezik a univerzumban, hogy ezt érdemes TBS számlán tartani. Ugye a legfőbb oka az, hogy 3 év után már nagyon jelentősen csökken az adófizetési kötelezettség, 5 év után pedig nullára redukálódik, és igazából kockázata nincsen, mert ha esetleg fel kell bontani ezt a TBS számlát, akkor befizetjük ugyanazt az adót, mint amit amúgy is be kellett volna fizetnünk.
És mennyire népszerű mindez így a magánbefektetők körében? Tehát itt tényleg sok mindent soroltál, ami alapján egy hosszú távon jó befektetésnek hangzik, de hát közben nagyon sok más befektetési mód is létezik. Mennyire van benne most ez a fejekben, hogy azért érdemes az aranyjal is számolni?
Érdekes, amit mondasz, mert a magánszemélyek részéről nem látunk óriási keresletet az arany vásárlása iránt. Itt ugye az elmúlt évek, ugye ezt többször is lehetett olvasni a sajtóban, itt már kitértél ugye a Magyar Jegybank aranyvásárlására is, hogy elég sok ország kezdett el komolyabb mennyiségű aranyat vásárolni. Itt lehet gondolni egyébként Indiára, Magyarországon kívül, Brazíliára, Törökországra, de ugye 2023-ban Kína vett óriási mennyiségben aranyat. Hasonló érdeklődést látunk egyébként az intézményi befektetők részéről is, tehát a hedge fundok vagy az alapkezelők tekintetében is, ott ugye egy előre meghatározott súlyt azt azért tartania kell az aranynak, mivel folyamatosan nőnek a befektetett összegek, ezért az aranynak a vásárlása is folyamatosan nő. Viszont a magánszemélyek részéről érdekes, hogy ott nem igazán mozdultak még meg a nagy pénzek. Itt ugye azért van ennek történelmi hagyománya is, hogy ha pusztán az árfolyamot nézzük meg az aranyban, akkor azért voltak olyan hosszú időszakok, amikor nominálisan, főleg dollárban nézve nem nőtt az aranyára, vagy akár csökkent is. Nyilván forintból nézve ezekben az időszakokban is azért nőtt az értéke, és ugye ezek nem is voltak annyira régen, ezek a 10-es évek környékére tehető, amikor egy ilyen oldalazás vagy esés volt az arany árfolyamában. Ugye azért ez a magánszektornak ennek azért kell idő, mire ezt hát fogalmazhatok így, hogy elfelejti ezeket az időszakokat, és egyébként ez most lehet egy ilyen időszak ez a mostani, mert hogyha most megnézzük az egyéves teljesítményét az aranynak, az körülbelül 45%-ot emelkedett dollárban nézve, ugye forintban nézve ez egy jóval magasabb összeg, és ugye általában ezek a befektetők a múltbeli hozamot azokat szívesen nézegetik ilyenkor, és ugye most pont egy ilyen éves váltás volt, tehát itt az új évben a portfóliókat, amikor összeállítják, akkor itt a múltbeli hozamok alapján abszolút az arany az kiválasztásra kerülhet, és ami még látszik, hogy a jegybanki vásárlás sem állt még meg. Tehát, hogy a kereslet az én úgy gondolom, hogy megvan, ugye a kínálat az viszonylag véges, tehát ugye amiről itt beszéltünk, hogy körülbelül 1500-2000 tonnával nő egy évbe, de hát az töredéke, mint amit a kereslet generál. Tehát összességében azt gondolom, hogy itt abszolút van potenciál, hogy ez nagyobb számokat fogunk látni itt a következő években.
Benedek, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdésünket, a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Szőlősi Lili vagyok, Sztolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.